Véleménye szerint miért került most előtérbe az országgyűlés munkájában a jogalkotás kérdése?
Azt gondolom, hogy azért, hogy az országgyűlés a hátralévő időszakban próbáljon egy jogállamot megalkotni. És ehhez erre szükség van. A jogalkotásaink között két lényeges jogalkotási folyamatra szeretném a figyelmet fölhívni. Az egyik a független bíróságokra vonatkozik. El nem tudok képzelni egy új választói törvényt függetlenített bíróság nélkül. Ezért ennek a megalkotása rendkívül fontos. A másik pedig a Tudományos Akadémiának törvény által biztosított függetlenségét a politikai intézményrendszerről. Ezt is rendkívül fontosnak tartom.
Én, aki műszaki területen dolgozom, azt várom ettől a törvényalkotási folyamattól, hogy gyorsan napirendre tűzzük a magyar tudományról szóló törvény megalkotását. Ennek a törvénynek jogi és törvényességi garanciákat kell biztosítani arra, hogy a magyar tudomány területén dolgozó szakemberek szabadabb, függetlenebb légkörben a szükséges jó anyagi feltételek között tudjanak dolgozni. Csak ez biztosíthatja azt, hogy a magyar műszaki alkotások gyorsabban, eredményesebben tudnak kapcsolódni a magyar gazdaság végkeringésébe. Ugyancsak szükségesnek tartom a már túlhaladott oktatási törvény felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy az alsó, közép és felsőfokú oktatás a szükséges jó feltételek között tudja munkáját végezni.
Milyen érzésekkel néz ön az országgyűlés soron következő ülésszaka elé?
Én azt hiszem, hogy egy jogásznak vegyes érzelmekkel kell a parlament soron következő ülésére tekinteni, részben azért, mert üdvözölni kell a kormánynak a politikai intézményrendszer reformjával kapcsolatos elképzeléseit. Ugyanakkor egy jogász számára én azt gondolom, hogy a program sorrendje az fordított. Az én elgondolásom szerint először az alkotmány törvényt kellene megalkotni a parlamentnek, jóval gyorsabban, mint ahogy azt tervezi a kormányzat. És az alkotmánytörvény ismeretében, annak birtokában, arra felfűzve kellene a többi alapjogszabályt is meghoznia.
A Népstadion torony épületének előcsarnokában ma felavatták az első és a második világháborúban mártírhalált halt sportemberek emlékművét. Józsa Lajos szobrászművész alkotása a Munkás Testedző Egyesület által 1929 tavaszán rendezett sport és kulturális matiné élő képét ábrázolja.
Hogy hogyan lehet némi használat után IBM számítógépet venni forintért? Ezt a titkot az Optimum kiszövetkezett munkatársai nem árulták el. Ezen kívül azután mi azt sem értettük, miért kellett mostanáig várni a nagyvilágban már régóta rádió összeköttetéssel működő számítógépek hazai megjelenésére. Most először magyar fejlesztésben, működés közben láthattuk őket. Bár igazi előnyeik majd két település között lesznek érzékelhetőek, ahol mindenféle vezeték felszerelése nélkül, s így olcsón működhetnek majd. Találkoztunk itt Telex helyettesítő és azzal kommunikáló számítógéppel, és persze sok okos programmal is. A kiállítás láttán talán önökben is megfogalmazódott volna a kérdés. Miért ad ki egy számítástechnikával foglalkozó kiszövetkezett angol nyelvű újságot középiskolásoknak, s hogyan teszi ezt a magyar nyomdatechnikát felhasználva, de eddig még soha nem látott minőséget produkálva? Vagy mondjunk csak egy másik példát. Miért ad ki egy múlt századi hajónaplót faksimile kiadásban? A válasz állítólag egyszerű. Egy 50 tagú szervezet, ha optimális minőséget produkál, vagy erre másokat rá tud venni, mindennel foglalkozhat, ami hasznos és nyereséges. Az ötlet jó, valószínűleg a létszámtól függetlenül.
Egy liter tej ezekben a dobozokban állítólag egy évig is eláll. Garantálja a Tetra Pak cég, amellyel az OTP közös vállalat alapítására köt majd szerződést.
Hogy kerül ebbe az üzletbe az OTP?
Folyékony élelmiszer csomagolás problémája Magyarországon egy nagyon nehéz ügy, És tulajdonképpen ez nagyon szélesen a lakosságot érintő kérdés.
Mondjuk ez így egy ilyen jótékonyan hangzó valami, de hát önök mégiscsak üzletemberek. Hát mi ebben az üzleti pláne?
Hát az benne, hogy ez egy nyereséges tevékenység lesz. A Tetra Pak, ez egy világcég, aki eddig 28 országban gyártja ezeket a folyékony élelmiszer csomagolása alkalmas dobozokat. Velük, a Világbank leánybankjával közösen fogunk létrehozni egy körülbelül 2,5 milliárdos beruházást.
Nem lesz túl drága ez a becsomagolt elegáns tej?
Nézze, kétségtelen, hogy a jelenlegi nejlon tasakoktól drágább lesz.
Fentről inkább szép, mint borzongató. Mindenütt hótakaró és kevés autó. Bár a 8-as úton ez az összetört jelzi, ennek ellenére nem veszélytelen a közlekedés. A légi felvételek is bizonyítják, az utak, még a havasok is járhatóak. Íme a 82-es és a 83-as szám. Az M7-es innen fentről legalábbis úgy tűnik biztonságos. A szépen tisztított pályán zavartalan a forgalom.
A posta vonat 207 perces késéssel köszöntötte az idei első hófúvásos hajnalt. Az autóbuszok már tegnap is nehezen kapaszkodtak fel a mecsek meredek útjaira, volt ahová el sem jutottak. Ma a pécsi városgondnokság még kisvállalkozókat is bevetett, hogy megtisztítsa a tereket, járdákat. A dél-dunántúli utak sikosak, hókásásak, hóáthúvások elsősorban a 76-os és 61-es számú úton nehezítik a közlekedést.
A szél a tél tartja a népi bölcsesség, s igazát ma az alában senkinek nem jutott etébe kétségbe vonni. Összesen 15-20 centi hó esett, ám a 60-80, nem ritkán 100 kilométeres szél egy-kettőre torlaszt rakott, főleg a dombtetőkön, a folyamatos tisztítás ellenére. Ezért még a hómarókat is be kellett vetni, mert reggelre több alsóbrendű úton is lehetetlenné vált a közlekedés. A közúti igazgatóság egyébként Zalában 44 géppel dolgozott, és egyetlen nap alatt csaknem 200 tonna sót szórt ki, az egész télre szánt mennyiség egy tizedét. Zalában jelenleg egyébként nincs sem járhatatlan út, sem elzárt település.
Nógrád és Szolnok megyében napközben nem volt jelentősebb utánpótlása az éjszaka hullott, mint egy 10 cm-es hónak. Délutánra a főutak feketén lettek, az alsóbrendű utak Szolnok megyében még mindig havasak, latyakosak, Nógrádban hókásásak, Békés megyében pedig néhol csúszósak. Kisebb hóátfúvások mindhárom megyében nehezítették a közlekedést a délelőtti órákig.
Győr-Sopron megyében a hó mellett a nagy szél okoz gondokat. Bár 34 sószórógép és hóeke járja a vidéket, különösen a határ felé igyekvőknek jó tudni, néhol az utak járhatatlanok. Az M1-esen a 66-ostól a 92-es kilométer szelvényig fújt sok havat az aszfaltra a szél. A nemzetközi főút csúszós, de végig járható. Igaz, akad olyan autós, aki az időjárási viszonyokra fittyet hányva még a lámpáját sem kapcsolja be. De álljon a helyzetkép végén egy jó hír, Komárom megyében még a mellékutak is járhatók.
A főváros közlekedését a délelőtti képekből ítélve nem zavarta meg túlságosan az első hó. A közterület fenntartó vállalat 103 munkagépe folyamatosan tisztította, szórta a főútvonalakat, hidakat és a fontosabb közintézmények környékét. A mellékutakra csak késő délután került sor, de sokan nem vártak a rendkívüli hómunkásokra, akik viszont a forgalmas járdákat és gyalogátkelő helyeket tisztították. A mentők tájékoztatása szerint ma nem volt sok baleset. Talán óvatosabban kezdjük ezt a teret. És persze örömmel is, mert a hó nem mindenkinek csak a munkát jelenti.
Rendkívüli látogatói rekord született a győri Petőfi Sándor Művelődési Központban. 5 nap alatt több mint 20 000 látogatták, ami talán példátlan adat művelődés történetünkben. Igaz, nem holmi kulturális rendezvény, hanem az osztrák kereskedők vevőcsalogató bemutatója vonzotta a népet. Viszont ezúttal a vásárlási láz jól jött egy másik kulturális intézményhálózatnak. A bevételből származó nyereséget, 100 000 forintot ugyanis, a győri óvodák fejlesztésére ajánlotta fel, és adta át az osztrák kereskedőszervezet vezetője.
Aranykaráv, csengettyú rajta, csak is jelvább. amikor megszólalt, az kis csoda, kalánka összement, és nincs nyoma.
Illetve talán mégis, mert a bűvös kanálka és a mese többi szereplője számtalan alakban, színben és formában mutatkozott be ma délelőtt a televízió székházában. És nem véletlen, hogy itt, mert Kalán nénit tetőtől talpig megvásárolta a televízió, és kereskedelmi szóhasználattal élve jogtiszta terméket készített belőle. Most már a kereskedőkön és persze a szülőkön a sor. Tőlük függ, hogy az 52 héten át sugárzott sorozat alakjaiból mennyi csokoládé, könyv, táska vagy trikó kerül a karácsonypák alá.
A Szociális és Egészségügyi Minisztériumhoz ez év áprilisától november 1-jéig 4500 segítségkérő levél érkezett, és 1000 ember személyesen kért valamilyen ügyben támogatást. Ekkora ügyfélforgalmat csak külön iroda tud igazán kulturáltan ellátni. A segítségkérések zöme az idén már nem egészségügyi, hanem szociális eredetű, döntően anyagi támogatást kérő. Háttérbe szorultak a gyógyszer és külföldi gyógykezelés iránti igények. Az ügyfélszolgálati iroda munkatársai felvállalják a segítségnyújtást, a közbenjárást akkor is, ha az ügy megoldása nem ennek a minisztériumnak a dolga. Megkeresik az illetékes partnert, ahol a segítséget meg tudják adni. Van már tudományos hátterük is. Az ELTE szociológiai tanszékének szociálpolitikai csoportja együttműködést ajánlott fel. A hallgatók ide járnak majd gyakorlatra is. A ma megnyitott ügyfélszolgálati iroda a Szociális és Egészségügyi Minisztérium mellett az Akadémia utcában található.
Hogy sikerült egy nyereséges feladból veszteségesé lenniük?
Sok piaci és gazdálkodási körülmény közül azt is, az is okozta, hogy 1985 óta a mi elődünk, az Országos Földani Kutató és Fúróvállalat a szétbomlás stádiumában volt. Évek óta a vállalati tanács tagjai nem tudtak fölülemelkedni saját érdekeiken, és nem tudtak elsősorban a vállalati érdekeknek megfelelően dönteni. Ez a bizonytalanság sajnos a teljesítményt egyáltalán nem fokozta, sőt.
Most, hogy itt házasságra léptek, ettől a veszteségtől hogy fog megszabadulni a szénbányák? Milyen programot dolgoznak ki erre?
Hát nagyon sok irányú a program. Az első az, hogy egy radikális létszámcsökkenés fog bekövetkezni. A régi országos vállalat irányító apparátusának egy része itt maradt az üzemnél, természetesen ezt le kell építeni. Azzal együtt, hogy a külső vállalkozás valamivel nyugodtabb lesz, nem kell olyan hamar és olyan előnytelenül szerződnie. Hát nem utolsó sorban a műszaki fejlesztés, amihez szintén a nagyvállalat adta támogatást fogjuk felhasználni, eredményre vezet.
Annak a néhány percnek ma már könyvtárnyi az irodalma. A könyvekben és iratokban, a memoárokban és dokumentumokban leírták mindazt, amit mi tudhatunk a dallasi gyilkosság előzményeiről és következményeiről. A kérdések és a kételyek azonban megmaradtak. A tények. John Fitzgerald Kennedy az Egyesült Államok 35. és egyben legfiatalabb elnöke volt. Hivatalba lépése után 3 hónappal amerikai zsoldos invázió indult Kuba ellen. Másfél év múlva kirobbant az új világháborúval fenyegető kubai rakétaválság. De ő volt az, aki újrakezdte a párbeszédet Moszkvával. Bécsben találkozott Nyikita Kruscsovval, ez pedig már a későbbi enyhülés előfutárának tekinthető. Kennedy 1963. november 22-én Dallasba látogat. A nyitott autóban az őt kísérő Connelly, texasi kormányzó felesége e szavakkal fordul hozzá. Elnök úr, nem mondhatja, hogy a texasiak nem szeretik és tisztelik önt. Néhány perc múlva lövések dördülnek. Fél egy múlt néhány perccel. Kennedy halott. Eddig az ismert tények. Innen a kérdések sorakoznak. Egy ember lőtt? És az az egy valóban a szinte azonnal letartóztatott és 24 óra múltán már szintén meggyilkolt Lee Harvey Oswald volt? és valóban a híres hírhedtté vált könyvraktárból lőttek? Vagy máshonnan? És többen? Egy elmebeteg volt a gyilkos? Vagy a maffia jól szervezett akciójáról van szó? És köze van-e hozzá a katonai köröknek? És a szélső jobb oldalnak? És miért végeztek 5 év múltán gyilkos golyók az elnök öccsével, Robert Kennedyvel is? 400 múltán még mindig nem tudjuk hogyan, és főleg miért ölték meg John Fitzgerald Kennedyt. 46 éves volt. A világ emlékezetében már mindig ilyen marad.
A hétfői kanadai parlamenti választás tétje az Egyesült Államokkal való szabadkereskedelem volt, amelyet a konzervatívok javasoltak, a liberálisok és a szocialisták elleneztek. A közvélemény megoszlott.
Én kifejezetten támogatom a szabadkereskedelmet.
Miért?
Mert az a véleményem, hogy a kanadaiaknak a szabadkereskedelemre kell szavazniuk. A gazdaságnak javára fog válni. Minél több ember érti meg, mi múlik a szabadkereskedelem bevezetésén, annál többen szavaznak Maroney-ra.
Én ellene vagyok.
Miért?
Azért, mert eladják Kanadát az Egyesült Államoknak, ezért.
Mennyiben?
Amennyiben az amerikaiak elöntenek a termékeikkel, és mi, kanadaiak, munkanélkül maradunk.
Tehát azt mondják, hogy...
Akármit mondanak, én nem hiszem el.
Kanadának nincs más lehetősége, mint hogy az Egyesült Államokkal való közös gazdasági élet kapcsolatét megerősítse.
A győztes Maroney boldog, hiszen bár vesztett néhány mandátumot, megőrizte többségét. Azt jósolja választóinak, hogy az amerikai házasság szép hozományt hoz, és leinti a nemzet jövője miatti aggodalmakat. Gyors, látványos fellendülést ígér.
A jelenlegi politikai helyzetben és életszínvonal csökkenés mellett 10 és 10 000 várható munkanélkülisége előtt a szakszervezet már nem beszélhet arról, hogy munkáját, miként eddig sokszor kijelentette, továbbfejleszti. Erre már alig figyelnének oda az emberek. Ám ha gyökeres átformálás a cél, és most erről van szó, akkor már lehetnek esélyeik a tagság bizalmára. Ezt mondta erről a tájékoztatón Szalai Ferenc a SZOTT titkára.
A szakszervezeti mozgalom nem mondhat le arról, hogy működésének korlátait újra és újra legyőzve munkájához új feltételeket teremtsen a tagság támogatásában rejlő erőre támaszkodva. A tagság jelentős része ugyanis a szakszervezeteken is számon kéri az életszínvonal csökkenését, nevezetesen úgy, hogy a szakszervezetek az elmúlt évek során nem képviselték megfelelően érdekeiket, nem védték megfelelően érdekeiket.
A jövő hétvégi tanácskozás tulajdonképpen munkakonferencia lesz 1100 küldött részvételével, ám az már most elhatározott tény, hogy a legközelebbi szakszervezeti kongresszus nem 91-ben lesz, hanem előre hozzák már jövő évre. Annál is inkább, mert a mostani konferencián személyi kérdésekben nem dönthetnek. Meghívást kap-e a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete? A SZOTT titkár válasza.
Igen, meghívtuk a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének a képviselőit is a tanácskozásra.
Kérdésekre adott válaszként elhangzott, hogy ugyancsak a jövő héten asztalhoz ülnek a SZOTT és a kormány vezetői. A szociálpolitika, a munkatörvénykönyv módosítása, a sztrájkjog és a kollektív szerződés körüli nézetek megvitatása szerepel a napirenden, hiszen a kérdésekben meglehetősen távol állnak egymástól a két fél nézetei.
A 7. ötéves tervek elején a megyei tanáccsal és a vízcsatornami vállalattal karöltve egy programot indítottunk el, melynek keretében Berekfürdőn több kutat kívánunk fúrni. Ennek a karcagi vízbe való bekeverése reményt nyújt arra, hogy vizet úgy higítsuk föl, hogy az arzén tartalma szabvány körüli értéket állapodjon meg. Hát sajnos az első kut, ami 1988-ban készült el, ezt nem igazolta.
A kutfúrásokat azonban még mindig folytatják. Miért?
Feltételezzük az előzetes hidrogeológiai szakvélemények alapján, hogy az innen nyert víz határérték alatti arzén tartalmaz. Ezen kívül pedig Karcag városának mennyiségileg is szüksége van még a vízre.
A végleges megoldást mi adhat?
Valószínű, hogy a kevert víz arzén tartalma némiképpen meghaladja majd a határértéket, ezért szükséges arzénmentesítési technológia megvalósítása is.
Erre mikor és mennyiből kerülhet sor?
Mostan ismereteink szerint a következő tervidőszakban ennek a becsült bekerülési költsége 50-60 millió forint.
Szűrös Mátyás szerint az elmúlt időszak magyar-szovjet kapcsolatainak kiemelkedő eseménye volt Alekszandr Jakovlevnek, az SKP politikai bizottsága tagjának, a központi bizottság titkárának magyarországi látogatása. Jakovlev többször hangsúlyozta, hogy hazánk és a Szovjetunió problémái nagyon hasonlóak. A szovjet politikusok úgy ítélik meg, hogy az új külpolitikai gondolkodás hitele elsősorban a konkrét eredményektől függ. Ez érvényes a fegyverzetkorlátozás kérdésére is. A hagyományos erők csökkentéséhez az állandó kezdeményezés a kézenfekvő eszköz.
A magyar és a szovjet álláspont megegyezik a területen, így az európai folyamatok összefüggésében a magyarországi csapatkivonások kérdését is közösen, együtt gondolkodva és gondosan mérlegelve kell napirenden tartanunk.
Grósz Károly spanyolországbeli és Franciaországban tett látogatásáról szólva kiemelte, hogy a magyar együttműködési szándék mindkét országban kedvező fogadtatásra talált. Ebben a reformtörekvéseink és külpolitikánk nyitottsága iránti hangsúlyozott rokonszem mellett nyilvánvalóan szerepet játszik az a körülmény is, hogy az utóbbi időben Spanyolország és Franciaország egyaránt élénkíteni igyekszik a szocialista országokhoz fűződő kapcsolatait, és ehhez hazánkat láthatóan különösen alkalmas partnernek tekintik. Mint González miniszterelnök, mint Mitterrand elnök hangsúlyozta, hogy az európai közösségben 1992-re kialakuló egységes belső piac nem fogja hátrányosan érinteni hazánk kapcsolatait. Ezután Szűrös Mátyás kitért a magyar közvéleményt az utóbbi napokban leginkább foglalkoztató kérdésre.
A magyar sajtó a külügyminisztérium által az MTI-hez eljuttatott közleményben, illetve az Agyer Press román hírügynökség által közzétett közlemény alapján tájékoztatást adott arról, hogy román hivatalos szervek november 14-én súlyos provokációt követtek el bukaresti nagykövetségünk egyik diplomatája ellen, akit november 19-én kiutasítottak Romániából. Az ügy kapcsán tanúsított román magatartás ismételten megerősítette a román politikáról, a kétoldalú viszony román megközelítéséről, kezeléséről adott korábbi értékelésünk helyességét. A tények, sőt a román megnyilatkozások kétségbe vonhatatlanul tanúsítják, hogy meghatározott politikai célt szolgáló, előre kitervelt forgatókönyv szerint lebonyolított rendőrségi akcióról van szó, amely a magyar-román kapcsolatokba a feszültség újabb elemét vitte be. A kolozsvári főkonzulátus bezáratását követően a román fél ismételten látványos módon érvényes nemzetközi jogot sértő lépést tett. Illetékes kormányzati szerveink ezen elvi álláspont alapján tettek kísérletet az ügy érdekeinknek megfelelő rendezésére. Hivatalos tiltakozásaink bejelentésével egy időben lehetőséget kívántunk adni a román félnek, hogy a kapcsolatokat szándékosan terhelő lépését visszavonja, bár erre számítani valójában nem lehetett. Mivel külképviseletünk az érvényes nemzetközi szerződéseknek és normáknak megfelelően végzi tevékenységét, semmi okunk nem volt arra, hogy a tényeket ne hozzuk nyilvánosságra. Végezetül azt húznám alá, hogy a kormány folyamatosan foglalkozik a kérdéssel, és megteszi a szükséges, megfelelő válaszintézkedéseket, amire szükség van.
A politikai bizottság azt javasolja, hogy a népszavazást, különösen a országosat, mi is a társadalmi döntéshozatal kivételes intézményének tekintsük. Hogy mikor és milyen kérdésben fogunk először élni ezzel, az természetesen aktuális politikai döntésnek a függvénye. Én magam úgy gondolom, hogy akkor, amikor a társadalmi közmegegyezés elősegítését egy ilyen aktus biztosítja, és amennyiben az alkotmányozó munkának a végére érünk, akkor egy elképzelhető lehetőség, hogy referendum formájában a parlament által elfogadott alkotmány népszavazás útján megerősítésre kerüljön. Ha komolyan vesszük, hogy a jogállamiság útjára lépjünk, akkor ki kell építeni az ehhez szükséges bevált intézményeket, és az egyik ilyen intézmény a népszavazás intézménye, és fontos, hogy törvény rögzítse ennek az eljárási szabályait még akkor is, ha mai nap nem lehet megmondani azt, hogy mikor akarunk élni ezzel az eszközzel. A népszavazásnak a nemzetközi gyakorlatban bevett különböző formáit mérlegelve azt javasoljuk, hogy hazánkban az alkalmazott forma az ügydöntő jellegű népszavazás legyen. Ez felel meg ugyanis leginkább annak a követelménynek, hogy az állampolgárok akarata közvetlenül érvényesüljön. A javaslat szerint az országos népszavazás elrendelésének a joga a jelenlegi alkotmányos szabályozástól eltérően, amely azt az elnöki tanács jogkörébe utalja, a jövőben a országgyűléshez kerülne át. Ezt a változtatást indokolja az országgyűlésnek a megnövekedett szerepe, de főleg az a tény, hogy a országos népszavazás tárgykörébe sorolható ügyek egyben a parlament döntési illetékességébe tartoznak.
Grósz Károly bevezetőjében méltatta a kommunisták magyarországi pártjának történelmi jelentőségét. Rámutatott, hogy a 70 évvel ezelőtti program minden addigitól eltérő dimenzióban világította meg a korabeli Magyarország állapotát és meghatározta a teendőket is.
A kommunista párt programja éles határvonalat húzott az általa világtörténelminek meghaladottnak tekintett, és már aktuálisan meghaladhatónak látott polgári rend, valamint a történelem által napirendre tűzött szocialista perspektíva között. A szocializmusban jelölte meg az egyetlen lehetséges utat, amelyen az akkori magyar társadalom előre juthatott.
A főtitkár rámutatott, a szocializmus 70 év alatt felhalmozott értékeinek értő hasznosításával lehetünk folytatói annak az ügynek, melyet hazánkban legelőször a KMP képviselt, és amelyet történelmi perspektívába helyezve érvényes programnak tekinthetünk ma is.
Az apparátust igyekszik az új feladatoknak megfelelően átszervezni, hatékonyabb ütőképes apparátussá szervezni, olyannak, amely megfelel egy politikai párt igényeinek, és ez is egy etapja, egy szakasz annak, hogy az MSZNP ügyintéző pártból valóban politikus, politizáló párttá szeretne válni. Az apparátus átszervezés egyben azt is jelenti, hogy az eddigi 8 osztály helyett 6 osztály jön létre. Némi létszámcsökkenés is kilátásban van helyezve, ez akár 10% lehet, de ez nem perdöntő, mert hogyha a feladat úgy kívánja, akkor esetleg egy-egy osztály akár több státuszt is kaphat az újak közül, mint amennyi a régén volt. A feladatokhoz szeretnénk igazítani az apparátusnak a személy összetételét és a létszámát is, és nem fordítva. Jó ízű vita volt, utána 13-an szólaltak hozzá, meglepően sokan, a központi bizottság tagjai közül 4-en kérdést tettek fel, egy központi bizottsági tag pedig írásbeli észrevételt juttatott el az elnökséghez.
Szóval miről szól a személyi javaslat?
Személyi javaslat? Nem szívesen mondanám el, de azt hiszem az egész ország tudja, hogy a miniszterelnök, az új miniszterelnök személyére tesz javaslatot a központi bizottság. Hát a személyt hadd nem mondjam, hiszen amikor kijöttünk, akkor erről még döntés egyáltalán nem is volt.
Nem tudja?
Valamit sejtek, de hát ezt a testületnek meg kell szavazni. Viszont az ok, amiért nem teszik közé, az kettős.
Az egyik az, hogy amikor legutóbb az országgyűlés elnöki posztjára tett javaslatot a központi bizottság azonnal az ülése után közreadta, joggal megsértődött a hazafias népfront, mondván azt, hogy az MSZNP és a népfront együtt szokta megtenni a javaslatát az elnöki tanácsnak, ketten jelölnek a két testület együttesen, és ezzel szinte úgy érezték, mintha erkölcsi pressziót gyakoroltunk volna rá, holott erről szó sem volt, hanem éppen a kezdődő nagy nyilvánosság és talán a gyakorlatlanság jegyében került ez ki. De szeretnénk ezt elkerülni ebben az esetben, és akkor, amikor a Népfront testülete is megvitatta, hozzátette maga észrevételeit, javaslatait, majd akkor kerül nyilvánosságra.
Ezek szerint még holnap nyilvánosságra kerülhet?
Nem tudnám megmondani, ez már a hazafias Népfronttól is.
Major László, mint szóvivő, én nekem most rettetesen zárkózottnak tűnik. Holott ezen a mai ülésen és a mai vitában a nyilvánosságról nagyon sok szó volt. És akkor, amikor a központi bizottság tagjai állást foglalhattak, hogy a nyilvánosságot a KB üléséről egy kicsit jobban kiszorítják, vagy sokkal jobban kibővítik, akkor a bővítés mellett szavaztak. Ugye jól érzem?
Igen, de azt hiszem, hogy ha politikai kategóriáról van szó, akkor föltétlenül a nyilvánosság mellett van a központi bizottság. De azért a személyi kérdés is, én a világ egyetlen országát sem ismerem, ahol ne kezelnék egy picit diszkrétebben, főként a döntéshozatalnak a fázisában.
Látja, ön nem szakadt el a személyi kérdéstől, pedig én már itt a jegyzeteimben elszakadtam, hiszen arról volt szó a vitában, hogy a vita maga tükröződjön jobban a dokumentumokban és a kommunikében. Erről Acél György beszélt, Katona Béla még hozzátette azt is, hogy az egész nyilvánosság legyen nagyobb, netán az előterjesztések kivonatát is előre ismertessék a nagy közönséggel.
Igen, hát ez a második napi rendi pont volt, hogyha jól emlékszem. A központi bizottság munkamódszeréről, stílusáról, a központi bizottság munkabizottságainak és apparátusainak feladatairól szóló napi rendi pont. Ebben többek között szóba került az is, hogy miként kell dolgozni demokratikus felfogásban a központi bizottságnak és másik választott testületnek, a politikai bizottságnak. Ehhez kapcsolódott a nyilvánosságnak a kérdése is. Valóban megfogalmazódott számos központi bizottsági tag részéről az az igény, hogy szélesítsük ki a nyilvánosságot, még inkább a testületi munkának a nyilvánosságát.
Nagyon meglepő volt, amit Korom Mihály mondott, mégpedig azt, hogy érdekes, hogy szervezik a sajtóját a főtitkárnak, esetleg a központi bizottsági titkároknak is, de miért nem szervezik a sajtóját a központi bizottsági tagoknak? Egyszer ez a testület ennyire a nyilvánosság elé kívánkozik? Gondolom, ennek politikai okai vannak.
Bizonyára, hiszen tagadhatatlan, hogy politikai küzdelem van ebben az országban, politikai harc folyik, és a központi bizottsági tagok is joggal igénylik, hogy nagyobb publicitást kapjanak nézeteikkel. Mi azt javasoltuk ezen az ülésen, a testület, az egyes tagoknak azt javasolt, hogy álljanak ki bátran, vegyenek részt taggyűléseken, éljenek a nyilvánosság minden eszközével. Azon valóban el kell majd gondolkodni, hogy intézményesen miként tudjuk segíteni azokat, akik vállalják a nyilvános szereplést a sajtóban, vagy másút is.
Például úgy, hogy gondolom a vitát is adhatja a televízió egy idő után, hiszen én úgy vettem észre, és a szavazás is ezt bizonyította, hogy egyértelműen síkra szálltak a nyilvánosság bővítése mellett. Más kérdés az, hogy felvetődött itt a vitában valami olyasmi is, és azt hiszem erről is Acél György beszélt, aztán nagyon sokan csatlakoztak hozzá, hogy vajon egyáltalán ez az ügyrend, ez a munkarend értelmi kérdése, hiszen inkább politikai kérdésekben kéne egyértelműen állást foglalni a központi bizottságnak. A politikai kérdések között olyanokat emlegettek, mint a több pártrendszer kérdése, olyanokat, mint például a fölmerült tulajdonviszonyokkal kapcsolatos kérdések, sőt, mondták azt is, hogy egyes alternatív szervezetek foglalkoztak az újraföldosztás kérdésével. Miért nem teszi le a Magyar Szocialista Munkáspárt ilyenkor egyértelműen a szavazatát, ezt kérdezték?
Na, én visszatérnék arra, hogy ez egy volt a sok vélemény közül, amelyik elhangzott a központi bizottság ülésén. Az, hogy az apparátus átszervezés, a központi bizottság munkastílusa egyszerűen ügyrend vagy szervezeti kérdés lenne, amelyik nem fontos, nem osztom és nem osztott a hozzászólók meg a többsége sem. Politikai kérdés az, hogy egy megújult, dinamikus, létszámában talán kisebb apparátus foglalkozzon politikai kérdésekkel, segítse a döntéshozatali munkát ebben a pártban. Egy olyan hatékony szervezetre van szükség, amelyik hozzásegít ahhoz, hogy valóban ügyintéző pártból politikai párt legyünk.
Ezt a Rósz Károly mondta szó szerint így, és ő tette hozzá azt, hogy ő esélyet látja annak, hogy az apparátus 8-10%-kal kisebb létszámú legyen.
Igen, az apparátus már a tavalyi évben nyugdíjazások és új felvételek szünetéltetése miatt 10%-kal eleve csökkent. Az újabb csökkentés az valószínűleg ebben az évben, jövő évben fog bekövetkezni. 8-10% lesz valóban, ahogy ön mondta. Nem ragaszkodunk tabuként ehhez a számhoz. Ezt az apparátust a munkákhoz, a feladatokhoz szeretnénk méretezni.
Tehát a létszáma változhat, csökkenhet tovább, vagy esetleg, ha több a feladat, kiderülhet, hogy mégis túl csökkentették?
Nem szeretnénk túlságosan csökkenteni. Hadd tegyem hozzá, hogy amennyire ismerjük a számokat, a szocialista országokon belül ez a legkisebb központi pártapparátus. Ennél kisebb mások nincs.
Apropó szocialista országok, Szűrös Mátyás, a központi bizottság titkára meglehetősen kimerítő tájékoztatást adott a szocialista országok, a baráti országok helyzetéről. Vita volt itt is elsősorban annak megítélésében, hogy hol mennyire folyik reform. Miért kell nekünk ilyen részletesen foglalkozni a szocialista országokkal, ahogy ezt ön tette?
Nem túlságosan gyakran foglalkozunk valóban ilyen mélységben a szocialista országok helyzetével. Hogy mégis most ezt tettük, ez legalább három körülmény indokolja. Az egyik az, hogy természetesen nem közömbös számunkra, hogy mi történik a szocialista országokban, itt a közvetlen közelünkben. Másrészt az ott zajló események hathatnak a kapcsolatainkra. Harmadszor pedig a szocialista országban végbe menő folyamatokból mi bizonyos következtetéseket, tapasztalatokat és tanulságokat vonhatunk le. Történetesen a Szovjetunióról, Lengyelországról, Jugoszláviáról van szó, és nekünk is az a véleményünk és tapasztalatunk, mint ahogy Jákob Leva közelmúltban itt kifejtette, az SKP politikai bizottságának tagja, a központi bizottság titkára, hogy amikor minket hallgatott saját helyzetünkről, úgy érezte magát, mintha otthon lett volna, hiszen azonos kérdések foglalkoztatják őket, illetve azonos folyamatok zajlanak sok tekintetben a Szovjetunióban, Lengyelországban és Jugoszláviában.
Itt volt módosítás a központi bizottság javaslatára, hogy erről a három országról van konkrétan szó, mint amelyik bizonyos sorsközösséget vállal a reformokban velünk,
igen,
ugye?
Igen. Igen, a tájékoztatóban volt egy olyan tétel, hogy a szocialista országok többségében meghatározó irányzattá válik a reform folyamat.
Ezzel nem értettek egyet a tagok.
Úgy van, azzal nem értettek egyet, hogy a szocialista országok többségében, de én azt hiszem, hogy ez nem nagy tévedés volt, amikor ezt a kifejezést használtuk. Tudnélik, a Szovjetunióról, Kínáról, Lengyelországról, Jugoszláviáról, Magyarországról van szó, és hát a két legnagyobb szocialista országban végbe menő folyamatok azért sorsdöntőek, de a többi szocialista országban is. Nekem mindig az volt a véleményem, és most is az a meggyőződésem, hogy egyetlen szocialista ország sem kerülheti meg a megújulást. Ha a szocializmust életképessé, versenyképessé, hatékony társadalmi formációval akarjuk tenni, akkor bizony képeseknek kell lennünk megújulni.
Most itt egy éles váltás következik, semmiben sem kapcsolódunk az eddigiekhez. Öntől mindenki azt várja, hogy be tud arról számolni, hogy a központi bizottság az elmúlt napok Romániában zajlott eseményeiről, konkrétan a kereskedelmi tanácsos kiutasításáról valamiféle állást foglalt, esetleg ellenlépésre készült. Várják az emberek ezt az ellenlépést. Mit tud mondani?
Teljesen természetes, hogy a központi bizottság ezt a kérdést nem kerülhette meg. Nagy az érdeklődés és nagy a felháborodás az országban. Amiatt, ami a közeli napokban Bukarestben történt, amikor provokáció érte a Magyar Nagykövetség egyik magasrangú diplomatáját, a kereskedelmi tanácsosunkat, majd szombaton kiutasították Romániából. Kérem szépen, ez először is szokatlan két szomszédos baráti vagy szocialista ország között, szövetséges ország kapcsolataiban. Bár sok mindent megértünk már a szocialista országok kapcsolataiban, persze
most
ezt
már
így...
Most tényleg ellenlépésről van szó,
úgy van.
Mi lesz?
Tehát a központi bizottság úgy foglalt állást, hogy először is elítéljük ezt a durva, kisstílű román provokációt, másrészt pedig a központi bizottság támogatásáról biztosítja a kormányt válaszlépéseinek megtételében. Határozott, egyértelmű választ fog a kormány adni a román intézkedésekre.
De ez már a kormány feladata.
Ez a kormány feladata. tudomásom szerint a kormány holnap vagy holnap után ülésezik, és meghozza a megfelelő döntését.
A népszavazásról szóló előterjesztést minden vita nélkül egy öntetően, egy hangulag elfogadták. Köszönöm szépen önöknek az interjút, viszontlátásra.
Mi a cél ezzel? Megfelelni a 13. kongresszus és az országos pártértekezlet követelményeinek. Tehát erősödjék a párt befolyása a társadalomban, és ahogy ezt megfogalmaztuk, ügyintéző pártból váljék politizáló pártra. Ami a mi értelmezésünkben egy bizonyos fokú nagyobb önmérsékletet jelent a napi ügyek intézésében, de nagyobb határozottságot, nyíltságot, következetességet a társadalmat foglalkoztató és a társadalom életét befolyásoló alapvető politikai kérdésekben. Úgy érezzük, hogy feladatunk közé tartozik, hogy növekedjék a párton belüli demokrácia, vele együtt a rend és a fegyelem. A rend alapja, rend fogalma alatt azonban gondolati, szellemi sokszínűséget értünk, amelyek vitában formálódnak egységgé, és a fegyelem pedig a végrehajtásban nyilvánul meg, ha egyetértünk a teendőkben. Feladatunknak értelmeztük egy olyan ajánlás előterjesztését, mely ha meghonosodik, akkor növekedik a választott testületek szerepe, mindenek előtt a központi bizottság irányító munkája, amelyhez kapcsolódik az apparátus szakértelme és remélhetőleg nagyobb szervezettsége. Ezt kell, hogy kiegészítse, és ezt is kell, hogy szolgálja a központi bizottság tisztségviselőinek, illetve a testület tagjainak közéleti tevékenysége. A KB a politikai döntések fóruma, itt folyik a műhely munka, a politikai bizottság pedig előkészítő és végrehajtó szerve a központi bizottságnak. Felvetődik itt rögtön egy kérdés, hogy van-e jogosítványa a politikai bizottságnak két központi bizottság ülés között politikai kérdésekben dönteni. Meggyőződésem szerint igen, van, de köteles számot adni a politikai bizottság döntéseinek indítékairól, tartalmáról, céljáról rendszeresen a központi bizottságnak. Mi a központi bizottság politikai műhely szerepét úgy értelmezzük, hogy színtere legyen a nemzeti és az egyetemes haladás érdekei összhangba hozatalának, tehát összeegyeztetésének egyik oldalon, másik oldalon pedig az országon belül jelentkező különböző politikai törekvések feltárása, ellenzése, az azokhoz való politikai magatartás vagy viszony megjelölése és egy konstruktív program folyamatos és rendszeres kimunkálása a dolga. Úgy gondoljuk, hogy a központi bizottság munkáját feltétlen javítja, a testület kapcsolata a közbelső pártszervek pártagsággal, az alapszervezettel erősödni fog. Ezért a végrehajtó apparátusnak, a központi bizottságnak, mint testületnek szerveznie kell a pártagsággal való együttműködést, politizálást. Fontosnak tartjuk, hogy a központi bizottság fóruma legyen azoknak az eltérő véleményeknek a megjelenítésének, amelyek a munka során jelentkezhetnek, még akkor is, ha természetesen a sok és eltérő élményanyagok alapján hozzuk ide a testület elé tapasztalatainkat, hisz ahány helyen dolgozunk, annyi kérdéssel találkozunk. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a testületben egyértelmű védelmet kapjon a kisebbségi vélemény, hogy az folyamatosan és rendszeresen megjelenjen a politikai munka során. Már döntöttünk, a jövőben erősítenünk kell a pártmunka nyilvánosságát, ami a központi bizottság gyakorlatában úgy néz ki, lassan kezd meghonosodni, talán a politikai bizottság munkájában is sikerült a korábbihoz viszonyítva valamelyest előre haladni. Úgy tűnik, hogy a pártmunka teljes vertikumában is ennek a biztosítására kell törekednünk. Kimondjuk az anyagban, hogy az állami és kormányzati tevékenységi körök önállóságának további biztosítására törekszünk. Ez jelentősen más alapállást jelent, elsősorban a külpolitika, a belügy és a honvédelem kérdésében. Itt egy más hagyomány érvényesült az elmúlt 4 évtizedben. Nagy nyomatékkal próbáljuk hangsúlyozni, hogy új viszonyt akarunk kialakítani a társadalmi szervezetekkel, amelyek a politikai intézményrendszer fontos tartóoszlopai. Mindenek előtt érdekegyeztetés kívánunk azokban a politikai kérdésekben, amelyek a különböző csatornákon felszínre jönnek, és melyek megoldása közös feladatunk. Ennek irányítási módszerét, vagy ennek lebonyolítási módszeréül a kommunista csoportokkal való együttműködést tartjuk járható útnak. Nagyon fontosnak tartjuk, sokkal nagyobb súllyal kezeljük, mint korábban, a központi bizottságnak az országgyűléshez való viszonyát. Meg vagyunk arról győződve, ezt az előkészítő viták is felszínre hozták, hogy a központi bizottságnak a parlamentben dolgozó és megválasztott kommunista közösséggel együtt kell dolgoznia a törvényalkotó munkában és a törvény végrehajtását, a kormányzati munkát ellenőrző tevékenységben. Ezért is gondoltuk, hogy bár részkérdés, szervezeti kérdés, hogy a központi bizottság titkárainak szereposztásában egy titkár fő munkaterületeként a parlamentben dolgozó kommunista közösséggel dolgozzon együtt. Ez egyrészt a szándékunkat fejezi ki, de nem csak egyszerűen szándékot, egy szükségletet is kielégít tapasztalataink és meggyőződésünk szerint. A központi bizottságnak az eddigieknél nagyobb szabad kezet kell biztosítani a kormányzatnak a kormányzati feladatok ellátásában. De támogatnia kell a kormányt, fenntartva azt a jogot természetesen, hogy lehetnek részkérdések, amelyekben eltér a központi bizottság álláspontja a kormány napi döntésétől. Az pedig legjobb fórum, ha itt a központi bizottság ülésén fogalmazzuk meg ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat. De meg vagyok róla győződve, hogy a kormány akkor tudja eredményesen betölteni ebbe a rendkívül bonyolult és nehéz időszakban a feladatát, ha egyrészt teljes politikai bizalmat érez a központi bizottság részéről, szabad kezet kap a gyakorlati folyamatok irányításában, másrészt a kormányzati szándékot és törekvést a központi bizottság felvállalja, hogy a pártmozgalmon belül igyekszik elfogadtatni és mellé társadalmi hátteret teremteni. Ugyanakkor a központi bizottság nem mondhat le arról a pozíciójáról, hogy a kormány személyi összetételében kezdeményező szava legyen.
Ilyen drága pulikutyával még nem találkoztam. 140 ezer forint a kikiáltási ára. 14 karátos aranyalapon 440 apró gyémánttal formázta ki az alkotója valamikor a század elején. Ezért a munkáért akár babérkoszorút is kaphatott volna. Akár ezüstből is. Ez is van az óra és ékszerkereskedelmi vállalat hagyományos őszi aukció előtti kiállításán. Ezúttal az 1744-ben alapított Sotheby céggel közösen szervezték a kiállítást, amelyen 314 különböző ritkaság látható. Nem szegényebb ez a kollekció, mint a korábbi években volt, sőt, úgy tűnik, óra például, ütős és naptáras, régi és még régebbi, több is van, mint tavaly volt. ritkaság, az ezüstbér tartódoboz, a beteg látogató ostyatartó és a díszmagyar garnitúra gombokkal, ővel és persze természetesen sarkantyúval. Mindez ezüstből. A kiállítás a Vigadóban látható 28-áig, az árverés pedig az ezt követő két napon lesz ugyanott.